Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásába nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Ebben az előadásomban Tóth Tihamért tengedem szóhoz jutni, ahogy a leírja az 1932-es júniusi világkongresszus Dublinbe. Így mondja, aki a chicagói kongresszuson látta, hogy az amerikaiak külsőségeiben milyen óriási arányúvá fokozták a világkongresszus, azt hitte, hogy ezt sem túlszárnyalni, sem utolérni nem lehet. Írország rácáport erre. A kongresszus tömegei közel jártak a chicagói százezrekhez. Az írek szervezői készsége együtt működött a bensőséggel. Tagadhatatlan fölénye volt a kegyelet megnyilvánulása, amiben egyetlen kongresszus sem érte utol a Dublinit. Az írek értenek az újságtechnikához, de az újságírók a szertartások kegyeletét nem zavarják, mint Amerikába. Tudnak tömegfelvonulásokon demonstrálni, de tudják a tömegeket néma csendben is tartani. A külföldi résztvevők azzal a tapasztalattal távoztak, hogy a szentek unokái között jártak. Megilletődöttség fogta el az utasokat, mikor a hajó előtt föltűntek Dublini partok. Katolikus vértanúk vérével áztatott földez. Az 1500 évvel ezelőtt partra szállt apostoluk Szent Patrik. Azóta kitartottak hitük mellett. Az ország siratja fiait már nincsenek. Meghaltak a börtönökben, hóhértől, éhségtől és számüzetésben. A kongresszus programjának főbb részletei a következők voltak. Június 20-án a pápa követének fogadtatása, ami fejdelemnek kiáró pompával és Krisztus helytartóját megillető tisztelettel 500 ezer ember részvételével ment végbe. A bíboros legátust hozó hajó keresztalakban követte egy ír repülőraj. Mikor a pápa követe megérkezett és áldását adta, óriási tömeg térdelt le a földre és éltette a követet. Sokan rózsapüzérüket tartották magasba áldásra. Egy béna asszony, aki a tömegtől nem juthatott a bíboros közelébe, az egyik rendőrrel küldte hozzá áldásra rózsapüzérjét. Június 21-én Szent Olajos napján Egészirország gyerekeinek közös áldozása. Délután az írpüspöki kar által adott fogadásra 20 000 belépőjegyet adtak ki. Este 9:30-kor a kormány adott fényes estét egy 700 éves épületbe, ahová katolikus papok és püspökök évszázadok óta jobbára csak mint foglyok kerültek be. Június 22-én a kongresszus hivatalos megnyitása. Aznap este 9-től valamennyi döblini templomban szentségimádás, majd éjféli szentmiség. Június 23-án az első egyetemes gyűlés, továbbá papi gyűlés, 16 ország külön gyűlései. Este pedig 250 000 férfi gyűlése a Phoenix Parkban. Június 24-én a nemzeti gyűlések folytatása, papi gyűlés, második egyetemes gyűlés, este pedig 200 000 nő gyűlése a Phoenix Parkban. Június 25-én a magyar szekció gyűlése, délben pedig 70 000 gyerek miséje a Phoenix Parkba. Június 26-án a kongresszus zárónapján déli 1 órakor körülbelül 400 000 ember jelenlétében ünnepi mise a Phoenix Parkban. Mise után a vatikáni rádióállomásról 11. Pius pápa személyesen adta áldását. Utána a szentséges körmenet, mely délután 4 úton indul meg a parkból a város szívébe. Körülbelül 8 kilométerre fekvő oltárhoz az oltári szentséget vívő pápai követ 3-4 hétre ért oda. Áldását adta és elkezdte a záró tedeumot. A résztvevők száma 750 000 lehetett. A baldakint vitte az előkészítő bizottság elnöke, az ellenzék vezére, Dublin polgármestere és a Dublini Egyetem rektora. Ez volt nagyjából a dublini kongresszus külső programja. Hogy azonban ez a program mennyire láthatatlan kegyelemáradatnak vált forrásába, arról az ember beszámolni nem képes. Az ír papság 2 év óta készült és készítette elő híváit a kongresszusra. A rendezőség és minden technikai lehetőséget felhasznált ennek biztosítására. Nem csak a Phoenix Park beláthatatlan mezején állított fel kitűnő tisztasággal dolgozó megafonokat, hanem Dublin főbb utcáin is, amerre a körmenet mentele rakta körülbelül 500 hangszóróval, és így megoldotta a megoldhatatlannak látszó feladatot. Úgy a szabadban tartott miséken, mint a több kilométeres szentségi körmenetben mindenki minden utcán ugyanazt az éneket énekelte, vagy a rózsafüzért imádkozta. Megrázó hatású volt a pápa áldása Rómából, amint 500 hangszóróból ömlött szét a világ minden tájáról összegyűlt keresztények 100 000-ei fölött a kereszténység fejének áldó szava. A résztvevők példás fegyelmezettséggel tanúsítottak. Ennek oka az írek vallásosságán kívül a technika ügyes felhasználása is volt, amely mindenkit bekapcsolt a szent cselekménybe. Így nem csak a résztvevők, hanem az egész város egyszerre énekelhette az írek kedves énekeit, egyszerre hajtott térdet az úrfelmutatást, jelző csengő szavára, és egyszerre vehette a pápa áldását. Nem túlzás állítani, hogy a dublini eukarisztikus kongresszus az utóbbi évek első vallásos eseményévé vált. A világ 22 országából 300 000 zarándok érkezett ide, köztük körülbelül 200 főpásztor és pizbiboros. A döblini szállodák és kollégiumok nem voltak képesek az idegeneket teljes számba befogadni, ezért az óceán járó hajók maguk szolgáltak szállodául. A fellobogozott gőzösök speciális színt adtak a városnak. A város díszítése szegényes volt, de a házak falára kiállított szentképek, feszületek, az oltári szentséget és a pápát dicsőítő feliratok tömegei, a villamos oszlopokra, ablakrámákra, kirakatokba akasztott virágfüzérek megnyilvánulásai voltak a nép együttérzésének. A díszítésen látni lehetett a nép imádkozó munkáját. Nagy szegénység, sok munkanélküli témfergő, éhes férfi és a rongyos ruhákba játszó gyerekek. Döblin lakóinak száma 516 ezer. A vallásosság őszinteségét mutatta az egész nép ünneplése. A lakónegyedek versenyeztek házaik díszítésében. A legszegényebb házon is zászló, az ablakban is a gyertya, és a munkanélküli férfi tömegek tisztelettel üdvözölték a közöttük áthaladó papot. Más kongresszusokon is nyilvánul a buzgóság, de sehol annyira, mint itt. Az egész ország belefeküdt feladatába, hivatalos körök éppen úgy, mint az egyszerű férfiak és nők. Az ír nép világszárta ismert vallásosságának megvan a maga története. A kongresszus résztvevői csak az eredményt látták és csodálták. A világvárosa vallásos gondolkodásra legalkalmatlanabb talaj. Döblinben mégis lépte nyomon láttuk az emberek tiszteletét a papokkal szemben. Láttuk, hogy ismeretlen papok előtt a nyílt utcán letérdelnek, hogy áldását kérjék. Hallottuk a főnis parkban este 10 órakor 250 ezer férfi megrendítő hitvallását, vagy mikor távozásra készülő hajónkhoz az utolsó este ezernyi tömeg jött ki búcsúztatásra, és 2 órán keresztül énekelte hol a nemzeti himnuszt, hol az oltári szentség himnuszát, hol a Mária éneket. Ennek a hitnek, ennyi bensőséges katolikus öntudatnak magyarázatát kell keresnünk. Az írek tisztelik papjaikat, amint ezt a papság teljes egészében megérdemli. Jóban, rosszban, vészben, viharban összeforrott a nép és papja. Itt láttuk az évezred és papi önfeláldozásnak ér egy gyümölcsét. Írország évszázados véres elnyomása, 1922-ben bekövetkezett szabadsága biztató jel azok számára, akik üldözést szenvednek, de él bennük a remény, hogy az igazság győzelmét a legvéresebb terror késleltetni tudja, de nem megakadályozni. Mióta Írország angol uralom alá került, az ír történelem a nép szenvedésének láncolatává vált, ami az anglikán hitújítás óta vértanúi magaslatra emelkedett. Párját ritkító a vértanúi hősiesség, amellyel a katolikusok ellenálltak a reformációnak. Minden feláldoztak hitükért. Tűrték, hogy kipusszák őket vagyonukból. Tűrték, hogy akiket le nem mészároltak, azokat az ország hegyes és mocsaras provinciáiba zsupolják, hogy a kegyetlen üldözés miatt milliószámra kell elhagyniuk hazájukat. Nincs a föld még egy pontja, ahol az egyházhoz ragaszkodásért annyi földi értéket, birtokot, vagyont, állást és annyi emberi életet áldoztak volna, mint az írek. 8. Henrik feloszlatott minden kolostort, mert az ír kultúrának és vallásos életének ezek a forrásai voltak. Az írek vallásosságát megrendíteni mégsem tudták. Nehéz elképzelni, hogyan maradt meg az írek lelkében a katolicizmus szeretete, mikor a 16. század végétől a 18. század végéig egész Írországban tiltva volt az Isten tisztelet, nem volt vallásoktatás és nem volt papi szeminárium. Az ír kispapok két évszázadon át külföldön tanultak, és álruhába jártak faluról falura. Titokban miséztek, gyóntattak, prédikáltak. 1703 óta meg volt tiltva katolikus papnak Írország földjére lépni. Az angolok 1000 aranymárka vérdíjat tűztek ki egy püspök, és 400 márkát egy pap fejére. Voltak angolok, akik ír papok vadászatával üzleteltek. Az angolok mindent elkövettek, hogy a hittagadókat nyerjenek az írek táborából. Ehhez járult még a Szigetország társszerű megtömése angol és skót protestáns telepesekkel. Az ország háromnegyed része az angol lordok birtokává lett, akik nem is éltek Írországba, hanem kiadták a földet bérbe az egykori tulajdonosoknak. A bérlet behajtás olyan kegyetlen volt, hogy rossz termésű években százezreket tűztek el a bérletről. Más út nem volt, csak a kivándorlás vagy az éhhalál. Legyen elég egyetlen számadat, 1841-ben Írország lakóinak száma 8.200.000 volt, 1901-ben 4,5 millió csak. Nincs még egy nép a föld kerekségén, amely vallásos meggyőződésért ilyen áldozatot hozott. Nincs a világon papság, amely így martíriumot szenvedett volna. Az angol üldözés a pásztort akarta megvárni, hogy elszéledjen a nyár. Ezért rombolt le minden kolostor, az ír vallásos élet legtipikusabb erősségét, ezért juttatott protestáns kézre minden katolikus templomot. Döblinben valaha két katedrálusuk is volt a katolikusoknak. 8. Henrik lánya óta mindkettő a protestánsoké, és a katolikusoknak ma nincs Döblinben katedrálisuk. A nyugati partok barlangjaiba kellett a papoknak magukat elrejteniük, és hihetetlen az a vértanúi készség, amellyel a hívek a legnagyobb kínzások közt sem árulták el püspökeik és papjaik rejtékeit. Nem csoda, ha Dublin 520.000 katolikus lakosa közül több mint 50.000 hallgat naponként szentmisét. Nem csoda, hogy a kis szigetnek, amelynek mindössze 4.200.000 lakosa van, 5.900 a papja és 2.580 teológusa van. De mi magyarok bármit láttunk, bármit gyűlésen vagy körmeneten vettünk részt, folyton ott mozgott bennünk a nagy gondolat, ha 1938-ra Szent István királyunk halálának 900. évfordulójára sikerülne magunk számára biztosítani az eukarisztikus világkongresszusnak, ennek az egész országot felszántó lelki gyakorlatnak megtartását, vajon megnyomorított szegénységünkben meg tudnánk-e felállni a rendezés emberfeletti feladatainak. Adja az Úr, hogy 1938-ban, ami édes magyar hazánk földjére hugyanott a 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus áldásai.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.